napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szeptember utolsó napjának délutánján is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai napra kész műsorban visszatekintünk egy nagyon fontos, a múlt héten New Yorkban lezajlott eseménysorozatra, ahol az Egyesült Nemzetek Szövetsége 74. közgyűlésére került sor. Nagyon fontos döntések születtek, ezen belül pedig elsősorban a jövő generációk és amúgy az emberiség jövőjét hangsúlyosan befolyásoló klímaváltozásnak az enyhítése volt a központi téma, de emellett azért a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan is fontos események születtek, mégpedig döntöttek arról is, hogy egy globális központot hoznak létre ezen a területen. Borbé László államtanácsos a román kormány küldöttségének tagjaként vett részt ezen a fontos eseménysorozaton, és röviddel hazatérése után péntek délelőtt volt vendégünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, ahol a következő beszélgetést rögzítettük, amelyben természetesen, hogy a fenntartható fejlődési kérdések mellett szó esik a költségvetés alakulásáról a következő években ebben a tekintetben, de hát október közelettével a hagyományossá vált Bernádi napok rendezvényeire is kitértünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, a mai napra kész műsorban ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe, amelyben Borbé Lászlóval, a román kormány alárendeltségébe tartozó fenntartható fejlesztési főosztály vezetőjével, államtanácsossal, a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön New Yorkból tért vissza, és nagyon fontos eseménysorozaton vett részt, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete 74. közgyűlése keretében zajlott. Vegyük sorjába ezeket az eseményeket, tisztelt államtanácsos úr. Miért volt fontos Románia számára, és egyáltalán az ön által vezetett főosztály tekintetében miért volt jelentősége?
Igen, többet kéne egy kicsit beszélni ezekről a dolgokról, hiszen tényleg, ami ott történt most New Yorkban, egyrészt azért, mert hát a politikusok színe java ott volt, most nem számoltam, de szerintem legalább 150-160 miniszterelnök vagy államelnök volt ott. Egyszerűen New York le volt bénulva, tehát körülbelül az ENSZ körüli nem tudom hány utca le volt zárva. Nem ez a lényeg az, hogy miről beszéltünk ott, miről beszéltek. Ugye a különböző kormányfők és elnökök tudnélik, nagy baj van. Tehát mindenki elismerte, hogy nagy baj van, hiszen itt a klímaváltozás, akár az Agenda 2030-ról, ha beszélünk, ami minden, ami körülöttünk van. Nagy bajban van az emberiség, és ezt most már nagyon sokan, legtöbben elismerik, és ezért volt fontos, hogy az ENSZ közgyűlés mentén volt három nap, amely az egyik az a klímaváltozásról szólt, tehát ott a kormányfők, államfők hozzászóltak ahhoz, hogy hogy látják a klímaváltozás ellen mit lehet tenni a következő 15-20 évben. A másik két nap pedig kimondottan az Agenda 2030-ról szólt, mit valósítottunk meg globálisan ebben a négy évben, mert 2015-ben fogadta el az Agenda 2030-at, ami a fenntartható fejlődésről szól az ENSZ közgyűlése, és ezen a két napon próbáltak megoldásokat találni, vagy elképzelést megfogalmazni, főleg a főtitkár, és hát azok, akik össze kell fogják a különböző nemzeteknek az elképzeléseit. Azért mondom, hogy többet kéne beszéljünk, hiszen azon túl, hogy ami úgy az embereket persze jobban megérinti, hogy egy 15 éves gyerek Svédországból eldöntötte, hogy akkor többet nem jár iskolába, ugye? Mert egy évig fog tüntetni a klímaváltozás ellen. Ezt mindenkit érdekel, felkapja a fejét, az illető, ugye Grétének hívják, kislány nagyon keményen fogalmazott, azt mondta, hogy a politikusok nem csináltak semmit, menjenek haza, hogyha nem tudnak felmutatni egy alternatívát, tehát ilyen modern zsandárként viselkedik. Persze ez nem elég, ez jó ugye bemutatni a tévékben, tényleg nagyon kemény, nagyon kritikus, és jogos, tehát jogos a kritikája, viszont ez nem oldja meg a kérdést. Na most, hogy Románia mit képviselt itt ezen a találkozáson? Hát meg kell mondanom, hogy New Yorkban ugye három államelnök jelölt volt egyszerre jelen, hiszen ott volt a hivatalos küldöttséget Klaus Johannes államelnök vezette. Ott volt ugyanakkor a miniszterelnök, akinek különböző találkozói voltak, de bejött az ENSZ-be is, és ott volt tudom a harmadik Dan Barna a napokban valamilyen think tank, ilyen egy civil szerveződés hívta meg, hogy előadást tartson. Tehát ilyen szempontból én mondtam is, hogy na, most ha itt vagyunk az ENSZ-nél, fussanak össze valahol a valamelyik két előadás között a folyosón, és hát ha meg tudják tárgyalni például azt, hogy most úgy tudom 7 vagy 8 miniszter nélkül van a román kormány, és hát ez közel van ahhoz, hogy szerintem egyes országokban gondolkoznak azon, hogy szükségállapotot kéne kihirdetni. De hát erre nem került sor, viszont visszatérve az ENSZ vizeire, tehát én úgy gondolom, hogy Románia fontos szerepet játszott, és elmondom mindjárt, hogy miért. Mi szerveztünk a gazdasági együttműködési tanáccsal és egy más ENSZ entitással együtt, és mi is Kolumbia voltunk társszervezői egy olyan világnak szóló koncepciót mutatott fel a gazdasági együttműködési tanács, ahol mi úgymond alapítók vagyunk, amely az Agenda 2030-al kapcsolatban a következő években egy olyan hálózatot szeretne kialakítani, hogy tudjuk is, hogy mi a 34. Tehát kéne tudni, hogy most hogy állunk a világban, azon kívül, hogy vannak bizonyos statisztikák, hogy állunk a világban, hogyan tudjuk az Agenda 2030-at gyakorlatba ültetni. Tehát ez fontos volt, mert ezt mi is szerveztük, és elfogadott az OECD, hogy társszervezői legyünk. Azon kívül az államelnöknek volt két fontos hozzászólás, az egyik a közgyűlésen, a másik pedig az Agenda 2030 kapcsán kétnapos rendezvényen, ahol szintén államelnökök és miniszterelnökök szólaltak fel, ahol meg kell mondanom, hogy én nem emlékszem, hogy az utóbbi két évben nagyon gyakran dicsérte volna a kormányt az elnök. Úgy emlékszem, hogy nem volt ilyen, hogy dicsérte volna, hanem kritizálta. Na most ez az alkalom, ezt el kell mondjam, és büszkén mondom el, ez az alkalom, ami a fenntartható fejlődést illeti, és Románia regionális vezető szerepét illeti, tehát Románia regionális vezető szerepet játszik az Agenda 2030 gyakorlatba ültetésében, az államelnök mind a plénumban, mind a másik, amely kimondottan az agendáról szól, abban a felszólásában elmondta, hogy igen, Románia nagyon sokat tett ennek érdekében, hogy gyakorlatba ültesse, van egy új stratégiája, kezdtük kialakítani azokat a struktúrákat, amelyek meg is tudják valósítani, és persze most jön a neheze, hiszen a politikusoknak figyelembe kéne venni, hogy mit kell tenni, de még egyszer mondom, tehát én nagyon büszkén hallottam azt, hiszen hallottam mindkét ott voltam mindkét hozzászólásán, az elnök hozzászólásán, és büszkén mondhatom azt, hogy ez az a terület, ahol én úgy látom, hogy konszenzus van a politikusok, az elnöki hivatal, a kormány és a társadalom között. Na most ki kéne használjuk ezt, és ez a mi feladatunk, főleg az Agenda 2030 gyakorlatba ültetését illetően a főosztály feladata. A mi feladatunk az, hogy összehozzuk azokat a döntéshozókat, akik meg tudják ezt valósítani.
Történt egy konkrétum is, amiben szintén kezdeményező szerepet vállalt Románia, mégpedig létrejött a fenntartható fejlődési célkitűzések kormányzásának globális központja. Miért fontos ez az esemény? Egy ilyen központnak a létrehozása, és mennyiben érint konkrétan bennünket, romániai lakosokat?
Ezt a globális központot, ezt mondottam, a gazdaság együttműködési tanács, az OECD képzelte el valamikor nyár elején. Mi szerveztünk júliusban, ugyancsak New Yorkban velük egy szemináriumot, és akkor már bejelentették, hogy most fogják elindítani. Ez mit jelent, ez a globális tanács? Ez azt jelenti, hogy itt Románia lehetne a legjobb a világon, sajnos nem, tehát most kb. A 44. helyen vagyunk egy táblázatban 157 ország között, de Románia, ha legjobb lenne, akkor se tudná megoldani csak a kis töredékét annak, ami globálisan fenyegeti az emberiséget. Nem csak klímaváltozásról beszélek, hanem a szegénységről, az egyenlőtlenségekről, a konfliktusokról, és sorolhatnám, hiszen 17 nagy célkitűzése van az Agenda 2030-nak, és 169 nem kisebb, de részletekbe menő célkitűzés. Tehát ezt eldöntötte a gazdasági együttműködési tanács, és egy jó ötletnek tartottuk, hogy itt beindul egy olyan globális tanács, amelynek lesz egy vezetősége, és mi ott leszünk ebben a vezetőségben, tehát ez egy olyan 10-15 tagú vezetőség lesz, akik megpróbálják egyrészt egybefogni azt, ami történt az utóbbi időben, összegyűjteni azokat az információkat, amelyek globálisan ahhoz tudják vezetni ezt a testületet, hogy megoldásokat fogalmazzanak meg globális szinten, és ugyanakkor persze felmutassák azokat a jó példákat, amelyek én remélem, hogy Románia is, ami a struktúrát illeti, a különböző intézményes hátteret illeti, azért mindenki azt mondja, amikor elmondjuk, hogy mit hoztunk létre, és mit fogunk létrehozni, hiszen ez egy folyamat Romániában, ez azt mondják, hogy egy jó elképzelés, mert kell legyen minden országnak egy víziója, hogy mit csinál 2030-ig, és utána hogyan valósítja meg. Tehát ezt fogja létrehozni, most jelentette be a gazdasági együttműködési tanács, és a következő 3-4 hónapban már lesznek találkozóink, ahol elképzeljük, hogyan tovább. Ez 2030-ig fog tartani.
Ezen az eseményen, amelyen a központot felavatták, felszólalt a pénzügyminiszter is, Eugen Teodorovics, aki nagyon érdekes dolgokat mondott, és kiemelnék itt néhány gondolatot. Például azt, hogy 2020-tól kezdődően az országos éves költségvetés figyelembe veszi a 17 fenntartható fejlődési célkitűzés megvalósítását. Egyrészt ugyanakkor kiemelte azt, hogy a fenntartható fejlődés főosztályon keresztül valamennyi társadalmi réteget képviselő partnerével együtt mozgalmat indított a társadalom szintjén. Világítsunk rá erre a két gondolatra.
Igen, hát a pénzügyminiszter szólalt fel a román kormány nevében, mert ott nem csak a miniszterelnök, hanem néhány 4 vagy 5 miniszter is jelen volt, és őt bízta meg a kormányfő, hogy ez képviselje Románia álláspontját. Nagyon örventem ennek, hiszen ez, amit elmondott a költségvetéssel kapcsolatban, ezt mi szép csendben készítjük elő, de nem is mondtam neki semmit ezzel kapcsolatban. Ő rájött arra, hogy milyen, és ez a fontos, hogy a politikusok megértsék, hogy ez egy eszköz a kezükben lehet, és pozitívan fel lehet használni, nyilvánvaló negatívan nem. Pozitívan, hogy lássuk akkor, tudjuk, hogy Románia költségvetését időnként sajnos nem ezeknek az eszméknek a szellemében állítják össze, hogy finoman fogalmazzak, de nagyon örventem, és mondtam is neki, hogy na, miniszter úr, ezt akkor fogom idézni az én ugye kommunikénkba, amit kiadtunk az állásfoglalásunkba, azt mondta, hogy nagyon jó, persze, ő megértette. Mondom, nagyon jó, te 10 perc alatt megértetted, miniszter úr, azt, amit másoknak nem tudom meddig próbáltuk elmagyarázni, és nem értették meg. Na most lássuk, hogy mi következik. Hiszen ez egy illúzió szerintem, hogy most, holnaptól ezeknek mentén állítsák össze Románia költségvetését, de, és hát lássuk, hogy milyen kormány lesz, ugye, mert hát hadd ne, most nem evezünk a politikum vizeire, de hát ugye tudjuk, hogy jövő héten talán lesz egy bizonytalanság indítvány. Tehát most kormányoktól függetlenül, hogyha tényleg a pénzügyminiszterek megértik azt, hogy ők, hogyha van egy olyan intézményes rendszer, ahol azt mondja a főosztálynak, hogy légy szíves, az infrastruktúrát illetően, mivel mi elképzeljük, már van egy, ugye egy ilyen interdepartamentális bizottság, amelyet a miniszterelnök vezet, létrehozzuk ezt a konzultatív tanácsot, amely a nemzet ugye bölcseiből áll, tehát 34 olyan akadémikus, egyetemi tanár, olyanok, akik az utóbbi években sokat tettek ennek érdekében, tehát itt kutatókról van szó, a tudományos háttérről, és akkor légy szíves, te nekem nyújts be egy olyan tanulmányt, amely arról szól, hogy mit kéne a következő év költségvetésében elképzeljünk ezekről a fenntartható fejlődési projektekről. Ezt szerintem jövőben lehet megcsinálni, tehát jövő évi, tehát akkor 2021-es költségvetésnél leszünk mi felkészülve arra, hogy ezeket nyújtsuk is be, ezeket a tanulmányokat. Most egy kicsit oda kéne figyelni, persze a 2020-as költségvetés, hogy legalább üsse a széle a hosszát, ahogy szokták mondani. Tehát, hogy ne legyenek olyan költségek, amelyek utána nagy deficithez vezetnének. De mindenképpen fontos az, amit a pénzügyminiszter mondott, és rájött arra, hogy tényleg ezt fel lehetne használni pozitívan, hogy végre ne csak az legyen, hogy máról holnapra, hanem a költségvetésben is, mert most is 3 éves költségvetéseket csinálunk papíron, tehát megvan, mikor leküldik 2020, 2021, 2022. Tehát persze, hogy ezt figyelembe veszik, vagy nem, azt lehet látni sokszor, mikor a megvalósításról beszélünk.
Meg hát természetesen voltak korábban is összegek elkülönítve beruházásokra, infrastruktúrális fejlesztésre, aztán ezeket az év folyamán egészen más célokra irányították át. Na most 2020-tól kezdődően mi a garancia arra, hogy ez nem történik meg?
Hát a garancia arra, hogy nem történik meg, egyrészt, hogy legyen, mint mondottam, az az intézményes háttér kialakítva, és az elnök is, különben az államelnök, még rá is kérdezett, többször beszéltünk persze az utóbbi hetekben, hónapokban a tanácsosaival, rá is kérdezett Bogdan Aurescu a múlt héten, mert véglegesítették a szöveget, hogy mit jelentenek ezek a kis csapatok, amelyeket létrehoztunk a minisztériumok szintjén, és el is mondta az államelnök, mit jelent ez. Ezek ilyen kis sejtek a minisztériumok szintjén, nem újabb főosztályok, de minden minisztériumban most már van 3-4 ember, akik eddig is foglalkoztak, vagy kellett volna foglalkozzanak ezzel, de most már tudjuk, hogy kik azok, akiktől be tudunk gyűjteni adatokat, és partnerek lesznek. Egy cselekvési tervet kezdtünk el megfogalmazni, ami pont erről szól. Tehát minden minisztériummal leülünk, már 15 minisztériummal tárgyaltunk. Van egy 3 éves, 5 millió eurós projektünk, amelyet megnyertünk az Európai Uniótól, fog jönni a pénz, már beindult ez 2 hónapja, és ennek mentén a projekten belül létrehozzuk ezt a konzultatív tanácsot, lesz 17 célkitűzés mentén 17 bizottság, amelyek ezt fogják csinálni, kapcsolatban lesznek a minisztériumokkal, mert másképp nem lehet. Most ebben a pillanatban majdnem 100 stratégiája van Romániának, különböző stratégiai. Na, ezeket meg kell nézni, ki kell venni a fiókból, ahova betették egyesek, és akkor meg se nézik. Tehát ezeket ki kell venni, értelmezni kell, és még egyszer mondom, jövő év nyarára van be ütemezve az, hogy igen, hogyha miniszterelnök vagy a pénzügyminiszter, és azt fogja mondani, remélem bárki lesz, hogy na akkor nézzük meg, hogy nem csak jövőre, tehát nem arról szól a történet, hogy 2021-re, a következő 3-4 évre, melyek azok a prioritások, amelyeket meg kell célozni infrastruktúrában, egészségügyben, oktatásban. Én nem látom például, amikor nyilatkozatnak, hogy na most 3 regionális kórházat megépít. Egyet építsünk meg, egyet, ne 3-at, de azt építsük meg. 10 éve beszélnek a 3 regionális kórházról. Itt, Marosvásárhelyen, sajnos nem itt lesz az első 3, igen, hadd ne mondjam el, hogy miért, mert nagyon sok összetett, de itt sok pénzt elköltöttek, még azt hiszem a volt kollégám Nikolaescu volt a miniszter, aki ugye képviselője is volt a megyének, és elmondta, és nagyon helyes ez, hogy ő ugye csinált egy előtanulmányt. Igen? Na az most ott van valahol, nem így kell elképzelni egy egészségügyi rendszert, hanem úgy, hogy melyik a legfőbb prioritás, hol tudom megépíteni az elsőt, utána a másikat, harmadikat. De ez csak egy példa a sok százból, ahol nem úgy kéne elképzelni stratégiákat, mint mondottam, azt hiszem, elmondtam itt is, hogy 2005-ben én nem írtam alá a szállításügyi minisztériumnak a stratégiát, én akkor ilyen megbízott miniszter voltam, nem azzal a résszel foglalkoztam, tehát nem az útügy és vasút, de mikor láttam, hogy ott ömlesztve begerebjézték mindent, amit meg lehetne valósítani 2015-ig, és nem voltak prioritások, és nem mondták azt, hogy én 2005 és 2008 között ezt az útszakaszt fogom, ezt az autópályát fogom megépíteni, azt mondtam, ez nem stratégia, ez egyszerűen fellertároztam, hogy mit kéne csinálni Romániába, de nem tudom megállapítani, hogy mit fogok tenni 2 éven belül, 4 éven belül, nem beszélve, hogy jövőre. Tehát itt ezt a mentalitást kéne megváltoztatni, és ezért mondta el ott a miniszter is, hogy beindítottunk egy folyamatot a társadalom szintjén, remélem. Tehát a 2 év alatt, amióta vezetem a főosztályt, beindítottunk egy olyan folyamatot, amely azt jelenti most, hogy van 2500, van egy network, van egy hálózatunk, 2500 olyan felkészült kollega, akik különböző területen dolgoznak, hírlevelet kapnak minden 2-3 hétben, hogy mit teszünk, visszajeleznek, hogy mi a véleményük, és ezt remélem, még egyszer mondom, jövő év végéig, hiszen ez az Európai Uniós projekt végül lesz 3 éves, de jövő év végéig egy olyan rendszert tudunk felmutatni, amely a politikusok számára alternatívákat is nyújt, hogy mit jelent ez, hogyha eddig megyünk el ezzel az elképzeléssel, mit jelent pénzügyileg, hogyha más koncepció, de ezt, ha nem veszik majd figyelembe a politikusok, akkor nyilvánvaló megint azon a szinten marad, hogy itt okos emberek megfogalmaznak valamit, és akkor a politikusok különböző okokból sajnos csak részlegesen veszik figyelembe, vagy egyáltalán nem azt, amit mondanak olyan emberek, akik felkészültek és tudják, hogy mit kéne tenni Románia jövőjével.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Balbé László államtanácsos úr, a New York-i tartózkodás alatt, és erről már említést tett, végsősoron a tanácskozás fő célja a klímaváltozás megállítása, a jövő generációk számára katasztrofális előjeleknek a tompítása volt, és ezzel kapcsolatosan ön egy másik nagyon fontos rendezvényen is részt vett, amelyet a Környezetvédelmi Világ alapszervezet, címe Leaders for Nature and People volt, ezen is jelentős politikai és állami vezetők vettek részt, és egy olyan dokumentumnak a kidolgozását határozták el, amelyet a szervezők reményei szerint 2020. szeptemberében az ENSZ 75. közgyűlésén írnak alá, sürgősségi nyilatkozat a természetért és az emberekért címmel. Elég elszomorító hírek jönnek azzal kapcsolatosan, hogy ez a klímaváltozás hogyan is bonyolítja az életet, mi várható a következő generációk számára, és a politikusok, ahogy említette, azt is meg kéne már végre hallják, Donald Trump amerikai elnökkel az élen, hogy ilyen következményei lehetnek, ha nem történnek konkrét lépések. Ilyen tekintetben volt-e valami bíztató ezen nagyszabású egyeztetésen a jövőt illetően, a klímaváltozás megfékezése vagy semlegesítése területén?
Igen, hát több rendezvényen részt vettem, ahol azért jó volt megállapítani, hogy láttam a politikusokon, hogy legalábbis nem tudom, hogy mennyire ugye a színjátszása politikusoknak egy ismérve, hogy őszinték vagy nem, de nekem őszintéknek tűntek, és amit láttam rajtuk, az aggodalom. Tehát volt egy másik magas szintű rendezvény, ahol például terrorizmus ellen és általában például nagyon fontos volt, hogy beszéltek a médiákban megjelenő gyűlöletbeszéd, az, ami történik ugye a például Christchurch, az új-zélandi szörnyűség, mikor ugye 50, több mint 50 embert lelőtt az illető, és akkor megjelent a Facebookon ez a 17 perces filmecske, és órákon belül ugye milliók nézhették meg, hogy hogy lő le valaki 51 embert a Facebookon. Na most ez csak egy példa, de szörnyű, hogy ilyesmi megtörténhet, és hogy akkor mit teszünk ennek ellenében, hogy ne legyen eszköze ugye a média annak, hogy ilyesmit valakik megtehetnek. És ott láttam például ezen a találkozón Macron elnöktől Jordánia királyáig, az új-zélandi miniszterelnökig, hogy mennyire meg vannak döbbenve, hogy merre felé halad az emberiség ilyen szempontból, tehát hogy semmi, nem tanulunk a történelemből, ugye, ahogy Einstein mond, nem tanul a történelem, a saját történelméből az emberiség, hogy megint arról beszélünk, hogy ugye gyilkosságok, hogy feszültségek, hogy többet költünk fegyverekre, ugye, többet költünk fegyverek, és még büszkék is vagyunk erre. Na most a másikra visszatérve, amit említett ön, tehát igen, van a WWF, ez a World Wide Foundation, a nagyon fontos civil szerveződés, a világon mindenhol ott van, Romániában is, és ott ilyen szűkkörű volt végül ez, tehát körülbelül 150 meghívott volt, és csak úgy lehetett bemenni, hogyha volt meghívód. Ott volt Albert monakói herceg, ott volt Timmermans, az első alelnöke, a bizottságunk úgy néz ki, hogy továbbra is ő lesz az első alelnöke, és ő fog foglalkozni ezekkel a kérdésekkel a bizottságon belül. Ott voltak miniszterelnökök, Ausztria elnöke, tehát akik ott felszólaltak, egyrészt mindenki támogatta ezt a kezdeményezést, és én egy memorandummal fogom kérni a román kormányt, hogy támogassa ezt a kezdeményezést. Ez jövőre fog a szöveg megjelenni, és fognak javasolni a szövegváltozatot. De ezen túl itt nagyon fontos a politikai elkötelezettség, és a másik az, hogy a társadalom kérdezzen rá. Visszatérek megint. Én megnéztem a sajtóját, nagyjából ugye küldenek a kollégák sajtószemlét a romániai, magyar és román sajtóról. Elég keveset beszéltek ezen a héten, és nem csak itt, szerintem még máshol is, arról, ami történt New Yorkban. Azon túl, hogy most már ne haragudjon, többet beszéltek arról, hogy a miniszterelnök kivel találkozott, vagy nem találkozott New Yorkban, és hogy mire költötte a pénzt, ahelyett, hogy arról beszélt volna a sajtó, és nem a sajtónak a hibája valószínű, a mi hibánk, mindannyiunk hibája. Ahelyett, hogy arról beszélt volna a sajtó, hogy mi történt ott, hogy 150-160 miniszterelnök, államelnök erről beszélt, egy kicsit próbáljuk közelebb hozni az emberekhez azt, amiről végül az emberiségnek a jövőjéről van szó. És meg kell mondjam, hogy néhány tudósítást láttam arról, felkészült, tehát olyan tudósítást, ahol tényleg arról szólt ez a tudósítás, ami történt ott, hogy mi a helyzetünk most, mit tudunk a következő generációknak nyújtani. Persze ez komplikált, ez elméleti, de azon túl a legfontosabb, hogy mentalitást váltsunk. Márpedig nem tudod megváltoztatni egy társadalomnak a mentalitását, hogyha nem tudunk összefogni ezen alapelvek szintjén, amelyek nem komplikáltak, tehát 2000-3000 éve megfogalmazottak függetlenül, hogy milyen ugye vallásokról beszélünk, azok az alapelvek, azok a morális alapelvek, amelyeknek alapján kéne éljen mindenki. És ez többet kéne erről beszélünk, ezért van egy fontos eleme ennek az Európai Uniós projektünknek, a kommunikáció. És itt Közszolgálati Rádiónál, TV-nél is fogunk partneri viszonyt kialakítani, hogy próbáljunk olyan adásokat szugerálni, még azon túl, amit nem igaz, hogy nincs, és nem igaz, hogy nem teszi a sajtó a dolgát, de ezen túl egy kicsit jobban odafigyelni ezekre a kérdésekre.
Talán a közvéleménynek amúgy a közömbössége és a témával kapcsolatosan abból is indul ki, hogy a két nagy érintett hatalom, az Egyesült Államok és Kína hogy viszonyul ehhez a kérdéshez? Ha minden igaz, akkor Donald Trump egy adott pillanatban megjelent teljesen váratlanul, de azt tudjuk, hogy hogyan kezeli ezt a kérdéskört, Kínáról nem is beszélve.
Igen, én tárgyaltam amerikai kollégákkal is, akik ott voltak, és kérdeztem őket, hiszen voltak részinformációim, de ez beigazolódott az, amit én sejtettem. Hát azt mondták, hogy függetlenül attól, hogy Trump tényleg azt mondta, hogy hát ez nem kell olyan komolyan venni, tehát ez 1000-10000 évek, igen, azt mondta, hogy hát ez egy hülyeség, azon túl nagyon sokat tesznek az Amerikai Egyesült Államokban ezért. Tehát különböző államok szintjén, az önkormányzatok szintjén, például New Yorkban, hát nem lehetne járni az utcákon, hogyha nem van egy rendszerük, amivel felszerelik az autókat, és azért ez egy nagyon komoly pénzbe kerül, de vállalták, hogy ne, tehát hogy lehessen lecsökkenteni a széndioxid kibocsátást, az, hogy az autók esetében hát az egyik legfontosabb oka annak, hogy ekkora széndioxid kibocsátás. Tehát nem igaz, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem tesznek ezért. Ami még pozitívum, erről nem beszéltünk, és ami tényleg én is érzem Romániában is, általában a nagy cégek, tehát a külföldi nagy cégek sugallják ezt, hogy kezdik komolyabban venni a cégek az ilyen típusú beruházásokat, amelyek az úgynevezett körkörös gazdaság, tehát hogy vegye figyelembe a környezetvédő megoldásokat akkor, amikor technológiákat javaslanak. Rájöttek arra, hogy ez középtávon és hosszú távon egyrészt üzlet is lehet. Csak egy példát mondok. Most egy kicsit belemélyedtem abba, hiszen valami közöm van ahhoz, hogy az épületeknek az energia hatékonysága. Ugye 2006-ban elindítottuk azt a hőszigetelési programot, kormányprogramot, amely most is működik. Na most 2021-től van egy Európai Uniós direktíva, minden, és ezt nem láttam a sajtóban, és nem a sajtó hibája, hanem azoknak, akiknek fel kéne hívja a figyelmet erre, és erre külön a következőkben lesz egy programunk nekünk, hogy mit teszünk ezzel. 2021 elejétől minden olyan új ház, amelyet építenek, nem csak hivatalok, hanem magánház, ez figyelembe kell vegyen bizonyos energiahatékonysági mutatót, hogy legyen a passzív ház felé kéne. Na ez azt jelenti, hogy megújuló energiát kéne ez a ház produkáljon, ugye olyan típusú fűtőrendszereket, vagy olyan legyen a burkolata háznak, hogy ez tényleg tehát a zene a széndioxid kibocsátást csökkentse. Na most fel vagyunk mi készülve erre? Nem csak Románia. Erre fel kell készíteni az ipart, az építőipart, hogy olyat gyártsanak, ugye az építőipar olyan elemeket gyártson, amely ezt segíti, nem csak rátesszük azt az 5 vagy 10 centi szigetelést, ugye, amit tudjuk, hogy évek óta ezt tesszük, de ez nem elég. Na most egy példát mondtam, visszatérve az általános, ami a kérdése önnek. Tehát az Amerikai Egyesült Államok többet tesz, de nem eleget. Kína sokat tesz annak érdekében, és 9%-át az éves költségvetésüknek ilyen típusú beruházásokba fekteti tényleg, de akkora a lemaradása Kínának annyi olyan pontja van, amit nem mernek bezárni, nyilvánvaló ezek a színen alapuló, főleg különböző hőközpontok, hogy hiába 9%-ot erre szán, akkor, amikor ugye Peking és Shanghai, mikor jössz a repülővel, látszik, hogy azt hiszed, hogy köd van, nem köd, hanem a smog, ami láttam Kínában, amikor ott voltam, hogy nézték, minden, van egy applikáció, és mindenki nézi, hogy mikor megy föl a smog, úgyhogy már kéne tegyenek ugye védő maszkokat, tehát itt akkora a lemaradás, annyira nem figyeltek oda az államok, a világ arra, ami történik, és ami ugye az iparosítás a 70-es, 80-as években, hogy ezt most tényleg, ebben igaza van Grétének, a svéd lánynak, ha nem radikális intézkedésekkel fogsz közbelépni, akkor sajnos tényleg 20-30 év múlva a gyerekeink, az unokáink majd nem minket, de másokat meg fognak kérdezni, hogy akkor ti mit tettetek azért, hogy mi ne lélegezzük be ezt a levegőt, és hogy egyszerűen ellehetetlenítjük az életünket, mivel nem tudtuk meglépni azokat a nagyon kemény intézkedéseket, amelyeket most kéne meglépni.
Nagyon érdekes mindaz, amit elmondott. Sajnos annak is fennáll a veszélye, hogy ugyebár a hét folyamán benyújtandó bizalmatlansági indítvány kapcsán ez az egész tervcsomag megint befagyasztódik, vagy akár fejre is áll. Hát ez a jövő zenéje. Én most azt ajánlom tisztelt Balbé László, hogy teljes mértékben fordítsuk meg a lemezt. Ugyanis, ha október, és itt van október a nyakunkon, akkor hagyományos módon bernádi napok zajlanak a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány szervezésében, amelynek ön az elnöke idén. Milyen program sorozatra lehet számítani? Azt nem kérdem meg hagyományos módon, hogy ki fogja kapni a bernádi plakettet, mert ez mindig a gála műsor keretében derül ki, de bizonyára, hogy azt elmondhatja, hogy ki lesz a dísz meghívottja az idei bernádi napok gála műsorának.
Igen, sőt, nagyon boldogan mondom el, hogy Udvaros Dorottya fog jönni, színművésznő, akit nagy szeretettel vágunk, és hát ez október, úgy tudom, 26-án szombaton, de biztos szombaton van a gála előadás, délután 6 órától átadjuk, így van, az emlékplakettet egy olyan valakinek, aki megérdemli és nagyon sokat tett, nem csak a városért, hanem úgy általában azért, hogy jövőbe nézzünk, a múltba is, de a jövőbe is. És ugyanakkor lesznek rendezvényeink, rangos rendezvénysorozat lesz ebben az évben is. Hát a szokásos és most már hagyományos sporttevékenységet, ez két vagy három napos lesz, minden évben 200-300 fiatalt megmozgattunk, hiszen ez nagyon fontos, és Bernádi György is biztos, sőt, ő támogatta, tudjuk, az idejében több olyan sporttevékenység indult be Vásárhelyen, a tenisz és mások, aminek köszönhető. Tehát sporttevékenység a fiataloknak, ugyanakkor lesznek kiállítások, az atyai ugye művész telep fog, az lesz a megnyitója a bernádi napoknak, itt lesznek a bernádi házban csütörtökön délután, ugyanakkor Sors Zoltánnal együtt fogunk szervezni a Kultúrpalotában egy rangos kiállítást pénteken délután, és hát lesz a gála est, amely meggyőződésem, hogy megint teltház lesz a Kultúrpalotában, hiszen nagyon fontos az, hogy bernádi örökségeként minden évben megfogalmazzuk azt, apropó fenntartható fejlődés, hogy mit nyújtunk a mostani, a jövendőbeli generációnak ilyen szempontból is. Tanuljunk abból, amit Bernádi üzent és üzen nekünk, és hát tekintsünk a jövőbe, legyen egy olyan vágos, egy élhető vágos itt Magasvásárhely, amely sajnos, és nem megyünk ebbe bele, az utóbbi években bebizonyította, hogy lehetne többet csinálni ezért, és ez az üzenete az ezévi bernádi eseménysorozatnak is.
Hát sajnos, hogy a fenntartható fejlődés tekintetében nem túl bíztató dolgokat lehet elmondani Vásárhellyel kapcsolatosan. Hát ha jövőre megváltozik ez a jelenlegi állapotnak az elmélet.
Még egy rövid megjegyzés, hogy a jövő heti ugye kormányváltozás. Kopogjam le, ugye most a harmadik miniszterelnök van a kormánynál, mióta létrejött a fenntartható fejlődési főosztály. Meg kell mondanom, hogy mindhárom miniszterelnök támogatta ezt a főosztálynak a tevékenységét, és tényleg nem csak, hogy nem tartott be, hanem kimondottan támogatta. Én remélem a fenntartható fejlődés jegyében, hogy függetlenül attól, hogy milyen kormány jön, apropó mondtam, hogy most ugye New Yorkba azt hiszem első alkalom az utóbbi két évben, hogy ugye a román kormány és az elnök is, a Románia elnöke is pozitívan viszonyult ez a kérdéskörhöz, és ahhoz, amit mi csináltunk az utóbbi két évben, ez egy tényleg fantasztikus dolog, de ez azt kéne jelentse, hogy függetlenül, hogy milyen kormány jön, ezt tovább fogjuk vinni, hiszen itt olyan alapelvekről szól, ez az Agenda 2030, amely átível különböző kormányokon, és az embereket egymáshoz közelíti, nem távolítja. Úgyhogy függetlenül attól, hogy milyen politikai csatározások lesznek, én remélem, hogy a fenntartható fejlődés jegyében a főosztály tovább fogja tudni csinálni azt, amit elképzeltünk 2017-ben, még azelőtt, és most ahhoz vezetett, és ezt megint el fogom mondani büszkén, hogy Románia regionális vezető szerepe van ezen a téren a régióban.
Hát sok sikert a cél megvalósítása területén. Jó munkát, és legyen igaza.
Köszönöm szépen.
László, köszönöm, hogy vendégünk volt.